Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán kora este is, imárom sötétben, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai téma, a műsor központi témája az ifjúság, a fiatal vállalkozókkal kapcsolatos kérdések, ifjúságpolitika lesz, és olyan vendégem van ma a műsorban, aki a bukaresti RMDS frakció talán legfiatalabb tagja, nem kóra tekintetében, ha bár lehet, hogy ebben is igazán van, hanem a mandátumának a betöltése kapcsán. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Antal Lóránt, udvarhelyszéki szenátor urat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és nagy-nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm én is a Marosvásári Rádió hallgatóit, és természetesen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel.
Ugye nem veszi sértésnek a bevezetőt, de ön szűk 9 hónapja ült be az RMDS szenátusi frakciójának padjába. Hát volt itt elég tapasztalatszerzésre idő a 9 hónap alatt, sőt ma sem unatkoztak, ha minden igaz. És akkor itt a műsor elején már is arra kérem, hogy oszlassunk el egy információ tévedést, vagy én nem vagyok éppenséggel napirenden a kérdéssel, de ez csak azután, miután megemlítem a tisztelt hallgatóknak, hogy élő műsorban vagyunk ma is, tehát önök is bekapcsolódhatnak, és el is várom, hogy bekapcsolódjanak a beszélgetésbe, ha telefonálnak a 0265 22 20 22-es, vagy a 03 65 42 44 34-es számokra. SMS-t írnak a 074 02 7 4 1 6 5-ös számra, vagy elektronikus levélben, e-mailben fordulnak hozzánk a naprakész@marosvasarhelyi.radio.ro címre. Tisztelt szenátor úr! Mondom, hogy fiatal honatjáról van szó. Nekem olyan információim voltak, hogy korábban a Felsőház plénuma elfogadta az ifjúsági törvény tervezetét. Erre pár perccel ezelőtt érkezett meg az RMDS tájékoztató, amelyben egy ifjúsági keret törvénynek az elfogadásáról tájékoztatnak. Na most akkor hol a félreértés?
Tehát alapvetően ez egy ifjúsági törvény, ami egy kerettörvény, mert ugye az ifjúság az horizontálisan szinte minden, hogy is mondjam, a társadalmat szabályzó környezetben megtalálható. Tehát ugye vannak fiatal gazdák, fiatal vállalkozók, vannak egyetemisták, vannak fiatal orvosok, vannak fiatal szakmunkások. Éppen ezért az ifjúsággal kapcsolatos kezdeményezéseket, intézkedéseket egy kerettörvényben lehet talán a legjobban leszabályozni, ami azt jelenti, hogy ebben a kerettörvényben kell megfogalmazni azokat az intézkedéseket, amik könnyebbítik, vagy előnyben részesítik a fiatalokat, majd ezen intézkedéseket a szaktörvényekbe, specifikus törvényekbe szabályozni. Tehát igen, az ifjúságot szabályzó kerettörvény fogadta el a szenátus ezen a héten.
És akkor a korábbi döntés az mire vonatkozott?
De melyik korábbi döntés?
Mármint én azt olvasom, hogy első házként elfogadta hétfőn a szenátus plénum az ifjúsági törvény tervezetét.
Igen.
És
igen,
akkor ma jött, ma megint tárgyaltak valamiről, és ezen belül már olyan kezdeményezések is voltak napirenden, amelyek az önök részéről kerültek be a törvénybe, tehát az RMDS javaslatait fogadták el.
Akkor az ifjúsági törvény lett elfogadva a hétfői plénumban, amiben bekerültek az RMDS által kidolgozott törvénymódosítási kezdeményezések is.
És akkor erről volt szó ma?
Nem, tehát hétfőn fogadta el a plénum az ifjúsági törvényt.
Jó, akkor itt valami nagyon félre.
A parlamenti hírek szerdán mennek ki a frakcióból, és ezért ma közülték le a kollégák a parlamenti hírekbe ezt az ifjúsági törvénnyel kapcsolatos információt.
Na ez az. Köszönöm szépen a pontosítást, mert a mai hírben nem szerepelt az, hogy ez visszautalás a hétfői
ez visszautalás a hétfőre. Tehát szerdán megy ki, mennek ki a parlamenti hírek, és a hétfői plénumban elfogadott ifjúsági törvényről szólt az információ.
Rendben van, nem így már tiszta.
A mai plénumban nem tárgyalt az ifjúsági törvény, ugyanis hétfőn már megszavaztuk.
Na már most, akkor lépjünk tovább. Mit ír elő, tehát mik azok a pozitív dolgok, amelyek a magyar ifjúsági szervezeteket érintik, és belekerültek ebbe a kezdeményezésbe, még akkor is ejtsünk róluk szót, hogyha nem végleges döntésről van szó, olyan értelemben, hogy a képviselőház, mint döntő ház fog erről a javaslatról szavazni.
Így van. Ugye azt kell tudni, hogy mielőtt szenátori széket elfoglaltam, ugye a Magyar Ifjúsági Értekezletet volt tisztán vezetni, és azt megelőző periódusban pedig az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsot vezettem. Ez egy lehetőség volt arra, hogy közelről belelássak az ifjúsági szervezetek működésébe, és nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy megértsem és átérezzem a valós problémáit az ifjúságnak, és ifjúsági szervezeti vezetőként megpróbáljak megtenni minden olyan lépést, amivel jobbá tudjuk tenni az ifjúságnak a hát akár a mindennapi életérzetét. Az ifjúsági törvényhez mi már 2016-ban kidolgoztunk még miért elnökként egy törvénycsomagot, ugye rég itt lapul a parlament fiókjaiban az ifjúsági törvény, mivel sajnos nem igazán foglalkoztak. Mindannak ellenére, hogy ugye a bevezető elején mondtam, hogy ez egy olyan kerettörvény, ami teljesen megpróbálja átfogni az ifjúságot érintő összes kérdéskör. Már régebb meg kellett volna lépni a parlament, hogy elfogadja ezt a törvényt, de így, hogy most tárgyalták, itt természetesen nekem is volt lehetőségem ahhoz, hogy konkrét kezdeményezéseket tegyek le. És hogy rövidre zárjam, mostani miért elnök kollégámmal, Oltján Csongorral is dolgoztunk azon, és Novák Csaba szenátor kollégámmal, hogy minél jobbá próbáljuk tenni ezt az ifjúsági törvényt. 16 módosító javaslatot tett le az RMDSZ ez a törvényhez, ebből 11 ment át a bizottsági vitán, ahol Novák Csaba tartotta fenn ezeket a kezdeményezéseket. Talán ami a legfontosabb az az, hogy próbáltunk olyan konkrét megfogalmazásokat helyezni a törvényben, ami félreérthetetlen a fogalmazhatóki, és világosan meghatároz bizonyos kérdésköröket. Ilyen például, ahol konkrétan megfogalmaztuk, hogy a helyi önkormányzatok utazási kedvezményt adhatnak a fiataloknak, ugyanis kell látni azt, hogy az ifjúsági szervezeteket és magát az ifjúságot az eddig megszokott módon a régi 350/2006-os törvény szerint finanszírozták, ez a non-profit tevékenységeket finanszírozó törvény, ami azt jelentette, hogy független attól, hogy egy bérgyűjtő egyesület voltál, vagy ifjúsági szervezet, vagy ifjúsági tevékenységgel foglalkoztál, ugyanonnan tudtak finanszírozni, tehát nem volt explicite meghatározva az, hogy ifjúsági tevékenységek. Ezért volt szükség az, hogy bevigyük ebbe a törvénybe a meghatározást, ami arról szól, még egyszer, hogy helyi önkormányzatok például utazási kedvezményeket is, hogy utazási kedvezményekben részesíthetik a fiatalokat. Meghatároztunk egy olyat is, hogy az állam kiterjeszt és beépít országos programokon keresztül fiskális kedvezményeket a fiataloknak. Ez is arról szól, hogy a bizonyos korhatárba eső egyéneknek kötelezően, ha mód van rá is erre költségvetési fedezet, akkor meg kell határozni olyan fiskális kedvezményeket, amiken keresztül előjogokat kaphatnak a fiatalok. Betettük a fiatal családokat is azon részébe a törvénynek, ahol a szegény sorsban vagy hátrányos helyzetben élő fiatalokról beszélt a törvény, ugyanis ott csak általánosan a fiatalokat határozta meg. Mi azt gondoltuk, hogy a fiatal családok, mint a kifejezés is meg kell jelenjen, ezen keresztül is segítve a fiatal családokat, fiatal egyetemisták elhelyezkedését segítse az állam fiskális kedvezményekkel. Ez arról szól, hogy ugye ma egy egyetemistát, főleg azért, mert nincsen tapasztalata a munkaerőpiacon, a cégek is általában óckodva alkalmazzák, vagy hogyha alkalmazzák, akkor nagyon kevés pénzt adnak nekik, de inkább egy egyetemistát egy gyakorlottabb munkaerőre, vagy munkaerőt választanak egy egyetemista helyt. Pontosan ezért fontos volt betenni azt, hogy előnyt élvezzen a cég, fiskális előnyt, hogyha egyetemistát vesz fel dolgozni. Úgy szintén fiatal vállalkozókra is kitértünk, és úgy határoztuk meg, hogy olyan esetben, hogy egy fiatal bejegyez egy új céget, akkor minimum egy évig tartó adókedvezmények legyenek ezeknek a fiataloknak. Itt alapfeltétel az az, hogy minimum érettségizet kell legyen az a fiatal, aki ezt az újonnan bejegyzett céget alapítja. Kitértünk a fiatal anyákra, és azt szabályozza az elfogadott törvény, hogy a részmunkaidőben is dolgozhassanak a fiatal anyák, úgymond ez a part-time job, mert azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a fiatal anyáknak akár egy év szülés után már igencsak hasznos tud lenni az, hogyha lassan kezd visszakapcsolódni a munkaerőpiacra, és akár napi 3-4-5 órás munkaprogramba el tudjon kezdeni dolgozni.
Részmunkaidőről van szó.
Részmunkaidőről van szó. Preferenciált hitelkonstrukciók lehetőségét fiatal vállalkozóknak, főként akik rurális, illetve gazdaságilag általánosabb helyzetben levő területeken jegyzik be ezeket a cégeket. Még egy fontos módosítónk volt, amit el is fogadtak, hogy 2 évig lakást kell biztosítani azon 18 évet betöltött fiataloknak, akik ilyen gyermekvédelmi, ugye a régi régebb árvaházaknak hívtuk, gyermekvédelmi rendszerekből kerülnek ki. És még egy módosító volt, hogy az ifjúsági ünnepeket azt megünnepelhessék önkormányzatok segítségével.
Sőt,
az ifjúsági törvénynek kapcsolatban.
Van azért holmi finanszírozási előírás is, tehát hogy az ifjúsági szervezetek bizonyos feltételek közepette anyagi támogatásban is részesülhetnek.
Persze, tehát ugye, amint említettem,
nem csak az ünnepek.
Nem, igen, tehát a 350/2006-os non-profit tevékenységet finanszírozó törvény keresztül az ifjúsági szervezetek juthatnak finanszírozáshoz, és természetesen az önkormányzatok ifjúsági alapokat hozhatnak létre, pontosan azért, hogy az ifjúsági tevékenységeket kiemelten támogassák.
De most, ha már belevágott ebbe a témába, mert úgyis rákérdeztem volna, hogy a fiatal vállalkozókkal kapcsolatos kérdéskört is említsük, és ebben az irányban is több éves tapasztalata van. Igaz, hogy fel kellett számolni a jelenlegi honatjai kötelezettsége miatt ezt a tevékenységet, de kérdem én, állandó jelleggel azt halljuk, ugyebár, hogy a fiatalokat nem kellene engedni, vagy legalábbis hosszabb távra elengedni, külföldre munkát vállalni. Tapasztalatszerzés tekintetében 2-3, akár 5 év is az rendben van, de utána térjenek haza. Tehát ilyen tekintetben jó lenne mindenféle könnyítést biztosítani számukra. Ez viszont romániai törvénykezés, illetve kormány intézkedések szintjén nem igazán érhető tetten. Én látom rosszul?
Ez egy picit árnyaltabb ez a kérdés. És azért árnyaltabb, mert én azt mondtam az előző életben is, és amikor 2014-ben Európa Parlamenti képviselői jelöltként jelentem meg az RMDS listáján, akkor is volt egy, úgy gondolom, egy egészen átfogó ifjúsági kampányunk, ami keretén belül bejártam a teljes Erdélyt, nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok fiatalt kerestünk meg, és akkor a kampány tematikája az az volt, hogy a sikeres fiatalokat mutassuk be. Tehát valójában nem is rólam szólt a kampány, hanem feltérképeztünk olyan fiatalokat, akik Erdélyben élnek, szakmunkástól elkezdve fiatal vállalkozóig, majd róluk készítettünk rövid filmet, és mutattuk be ezeken keresztül is, erősítve azt, azt az érzést, hogy nem igaz az, hogy egy a fiatalok azok úgymond semmire nem jók, vagy a fiatalok nem tudnak hozzáadott értéket teremteni. De azt gondolom, hogy sikerült azért a köztudatba bevinni, hogy sok sikeres fiatal él Erdélyben is, fiatal, sikeres magyar fiatal, és azt gondolom, hogy az elmúlt években jelentek meg olyan pályázati lehetőségek is, olyan finanszírozási lehetőségek is, akár a kormány által kezdeményezve is, amelyek a fiatal vállalkozókat segítik, egyáltalán a fiatalokat segítik abban, hogyha van egy elképzelésük, akkor azokat vagy azt ki tudja vitelezni. Az, hogy külföldre elmegy, és ezt hangsúlyoztam 2014-ben is folyamatosan, az nem probléma. Tehát én akkor is azt mondtam, hogy sőt, a fiatalokat kell hagyni, hogy menjenek el. Én azt gondolom, hogy az jó tapasztalatként tud szolgálni, hogyha nyugat-európai országokban a munkaerőpiacon megfordul, és megérti azt, hogy valójában a pénzért azért az 1000, 1500, 2000, 2500 euróért, amit Nyugat-Európában meg tud keresni, azért nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni, és talán megértik azt is, hogy az a 2000 euró mondjuk, amit Németországban keresnek meg, az nem feltétlenül olyan sok pénz, mint amikor azt 4,65 lejje beváltjuk, és mintha itthon költenénk el, és ezért is van az a folyamat, amiért sokan amellett döntöttek, hogy elkezdtek hazajárogatni. Én ismerek olyan fiatalokat, akik Németországban, Angliában, Spanyolországban, Franciaországban dolgoztak, összegyűjtöttek pénzt, és hazajöttek. Egy startup vállalkozást elindítottak. Van egy 2-3 alkalmazottas vállalkozásuk, többnyire szakmunkásokról beszélek, olyan fiatalok, akik villanyszerelés, vízgázszereléshez értenek, vagy akár erőgép javításhoz értenek, bejegyeztek céget, és elkezdtek itthon tevékenykedni, és meglepő módon van egy olyan valóság, egy másik valóság, a fogalmazhatok így, amiről nem szeretünk beszélni, mert inkább pessimistán közelítünk meg mindent, és minden nap elmondjuk, hogy itthon minden milyen rossz, és itthon mennyire nincsenek lehetőségek. A másik valóság az arról szól, hogy ma egy jó tehetséges villanyszerelő igencsak jól tud keresni, igencsak sok munkája van, sőt, annyira sok munkája tud lenni, hogy egyszerűen ezek az emberek nem beszélnek ezekről a sikertörténetekről, mert én azt szoktam mindig mondani, hogy, és ezt okosan teszik, saját maguknak nem generálnak konkurenciát. Tehát a másik valóság az arról szól, hogy ma Romániában szerintem sok lehetőség van, és ezt a fiatalok kezdték felismerni, és nem a tegnap. Ez már egy 2-3-4 éves folyamat, és kezdtek hazajárogatni. Kezdtek hazajönni, kezdtek itthonba gondolkodni, kezdenek abban gondolkodni, hogy itt úgymond kezdjék újra, vagy befejezzék azt, amit valamikor abba hagytak, mielőtt elmentek külföldre.
Na már most ebben
tökéletesen. Még csak egy utolsó gondolat, a Startup Nation program pályázati lehetőség az valójában egy kormány által kezdeményezett az eddig egyik legjobb kezdeményezés. Ami arról szól, hogy 40 ezer euró 100%-os finanszírozást ad fiatal vállalkozóknak. Én még miért elnökként el is indítottam azt a karavánt, amiben ingyen bérmentve kidolgoztunk olyan üzleti terveket, és ezek mai napig megtalálhatók a Magyar Ifjúsági Értekezet weboldalán, amelyek a mindennapok szükségleteiről szóltak. Gumiabroncsjavító, péksüteményt készítő kislabor, szerelőműhelyek, tehát olyan üzletekre készítettünk üzleti terveket, amelyek a mindennap szükségleteiről szólnak. És azt gondolom, hogy ebben van fantázia.
Ez mind rendben van, és nem is kétlem azt, amiről említést tett, csak hogy olvasom, én is, mint kívülálló és laikus, aki esetleg a téma iránt érdeklődik, hogy bizony, azaz köztudott az, hogy a kis és közepes vállalkozások a gazdaság motorjai kellene legyenek, és akik hazatérnek, azért nem rögtön nagyipari vállalatot létesítenek, hanem ebben az ágazatban próbálkoznak megélni. Olvasom most a napokban megjelent kommentárokat, egyes kommentárokat, hogy ez az állandó minimálbér körüli hercehurca, most december 1-től újra aktuális kérdés, ez megöli a kis és közepes vállalatoknak a fejlődését. Tehát hazajön egy fiatal, elindít egy vállalkozást, van 2-3 embere, az rendben van, hogy meg kell fizesse őket, ha meg akarja tartani, de hogyha állandóan a kormány e tekintetben közbelép, akkor hogyan lehet hosszú távra tervezni jövőt illetően?
Igen, a minimálbér kérdése az egy egy kétélű dolog, ugyanis két érdek feszül egymásnak, a fogalmazhatok így. Az alkalmazott és az alkalmazó. És ugye az a legnagyobb feladat megtalálni azt a konszenzust, amin keresztül egy vállalkozó egyetértésben tud együttműködni az alkalmazottaival. Azt is tudjuk, ugye, és a hírek arról szóltak, hogy Romániában nagyon nagy volt, és most is az, az adócsalás. Az adócsalás egyik formája az az alkalmazott, tehát az alkalmazottakon keresztül történt, ugyanis egy bevett szokás volt, és erről ezeket a dolgokat ki kell mondani, ez egy bevett szokás volt, hogy minimál bérrel vettek fel embereket cégekhez, majd egy iratlan egyesség gyanánt, amit csak ugye négy szem közt egyezett meg az alkalmazó az alkalmazottal, kipótolták a fizetését feketén. Na most ugye ebben egy probléma van, hogy ez egy ilyen együttműködésbe automatikusan hátrányba sodorta az alkalmazottat, ugyanis az alkalmazottnak minimálbér után mentek az illetékei, minimálbér után fizette a nyugdíjalapot, és a régiségében is ugye beszámolódott az, hogy egy milyen munkakörbe és milyen fizetést kapott. Én azt gondolom, hogy a minimálbér helyzetét kezelni kellett. Tény az, hogy a kormány eredetileg ezt jövő évre szánta ennek a módosítását, na most december 1-től ugye érvénybe lépik az a kormány határozata, ami értelmében a minimálbéreket fel kell emelni. A legjobban érintett iparág az a textilipar lesz, ahol megoldásokat kell találni, és meg kell tudni egyezni az alkalmazottakkal a fizetéseket illetően, viszont az alapvető kérdés, amit feltett ön, hogy egy olyan fiatal esetében, aki hazatér és egy vállalkozást elindít, hogyan tud ezekhez a dolgokhoz állni? Én azt gondolom, hogy a munkaerőt azt meg kell fizetni. Manapság Romániában is az a kosár, amiből egy ember meg tud élni, az nőtt, annak az értéke. 1000 lejből, 1200 lejből már nehézkes a megélhetés, és én azt gondolom, ez meggyőződésem, hogy az embereknek a bérezését rendezni kellett. Ez az intézkedés is arról szól, hogy megoldjon egy olyan kérdést, amin keresztül úgymond felemeli a lécet a vállalkozóknak, amihez kell viszonyítsák a fizetéseket. Én értem azt, hogy a vállalkozók sok esetben nem értenek egyet ezzel az intézkedéssel, de meg kell nézni azt is, hogy lehet, ha a profitjukból kell visszafektessenek a humán erőforrás finanszírozására. Ami nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát lehet, ha kevesebb lesz a profitja a céltulajdonosnak, viszont a becsületes munkását, a becsületes munkaerejét és azt a munkaerőt, aki valójában ezt a hozzáadott értéket generálja, és generálja a cégének a profitot, jobban megfizesse. Ugyanúgy, ahogy az egészségügyben, ugyanúgy, ahogy más helyeken is rendezték a fizetések dolgát, azt gondolom, hogy a magánszférát illetően is kellett rendezni. Ugyanakkor említette, hogy a az adók, ugye, tehát az adózás kérdése a kis- és középvállalkozások esetében. Jelen pillanatban Románia, lehet a túlzás, amit mondok, de szinte adóparadicsom kategóriába megy, ami a vállalkozásokat illeti. Megemelték a pénzügyi törvénykönyvben, ugye vagy módosították a pénzügyi törvénykönyvben a cégeket illető adókat. Ma Romániában 1 millió euró árbevétel alatti cégek 1% jövedelemadót kell fizessenek. Most én visszakérdezek retorikusan, hol van még a térségünkben ilyen lehetőség? Az egyik legközelebbi Magyarország, ott van 9%-os társasági adó, de az is 9%. Nálunk 1%-ot kell jövedelmi adót fizetni 1 millió euró után, ami azt jelenti, hogy az 1 millió eurós határ az egy relatíve normálisan működő kis és középvállalkozás kategóriába beleeső cég. Tehát én azt gondolom, hogy ma Romániában, és ezt fenntartom, lehetőség van cégeknek, jó pénzügyi és adózási környezet, lehetőség van arról, hogy cégeket elindítani, és szerintem sok a munka, sok a megrendelés lehetőség, csak természetesen meg kell találni a jó munkaerőt. És ez a legnehezebb ma, mivel munkaerő hiányban szenved a piac. Nincsenek munkások, nincsenek ember, aki dolgozzon, és ezen kell Isten igazából dolgozni, hogy azokat az embereket, akik elmentek külföldre, azokat haza kell csalogatni, még nagyobb számba, még nagyobb érdekeltséget kell nekik adni abba, hogy hazajöjjenek. És ezek az intézkedések, mint a minimálbér, a cégeknek az adózásának a lecsökkentése, én azt gondolom, hogy mind azt szolgálják, hogy meggyőzzék a fiatalokat, vagy a külföldre elment embereket, hogy hazajöjjenek. Én ugyanúgy visszakérdezek egy nagyon egyszerű kérdést. Az egészségügyben rendezték a fizetéseket. Biztos vagyok abban, hogy ma egy fiatal orvos, aki mondjuk fél évvel ezelőtt azon gondolkodott, hogy elmenjen külföldre, mert nem jók a fizetések itthon, ma már kétszer meggondolja, mielőtt felülne a buszra, repülőre, hajóra, kocsira, hogy elmenjen külföldre dolgozni.
Csak hogy van két kérdésem, és akkor visszakérdeznék én is. Miért jellemző az, hogy a Kárpátokon kívüli vidékeken tapasztalható jobbára az adócsalásnak a helyzete? Tehát onnan érkeznek olyan információk, hogy biza nehéz behajtani ezeket a kedvezményes adókat is. Ugyanaz a helyzet a bank kölcsönöknek a törlesztésével. Másrészt pedig kedves hallgató küldött SMS-ben egy hozzászólást, hogy azt írja Péter nevű hallgatónk, hogy nem tudom, hogy egy fiatal, aki külföldön kap, mint egy 2000 eurót kézbe, hazajön-e minimál bérért dolgozni. A fiatalok csak akkor fognak hazajönni, ha rendesen megfizetik őket, írja Péter. Nos, hogy is állunk akkor ezzel a kérdéssel, tisztelt szenátor?
Én úgy számolom, hogyha egy összehasonlítást kellene tegyünk számokba a nyugat és az itthoni körülmények között, akkor egy Németországban megkeresett 2000 euróból Németország viszonylatban egy egyén kb. Ugyanannyit tud felélni, vagy ugyanolyan életkörülményt tud megteremteni magának, mint itthon egy 2500-2800 lejes fizetésből. Most a kérdés az az, hogy, és természetesen az itthoni környezetben vannak azok az előnyök, amik Németországban nincsenek, főleg egy fiatal esetében. Ha vannak szülők, főznek. Ha vannak, van egy falusi ház, meg tudja a paradicsomot magának termeszteni, stb. De tegyük fel, hogy nincs vidéki ház, nincsen megtermelt paradicsom, sincs. A viszonyítás az úgy néz ki, hogy a 2000 euró Németországban az a 2500-2800 lej éri itthon. És ezt kell valójában megnézni akkor, amikor valaki innen el akar menni. Mert a 2000 euró, ezt már mondtam, itt beválthatjuk, és azt mondjuk, hogy kapunk közel 10.000 lejt, ami itthoni viszonylatban rengeteg pénz. De mikor Németországban 2000 euróból, és mondjuk családot alapít, tehát nem az a helyzet, hogy összeköltözik egy barátjával, és valahol a város legkülsőbb negyedeibe összefótolva laknak, majd gyűjtenek arra, hogy hazajöjjenek, hanem a 2000 euróból kint Németországban meg kell élni. Ha 2000 euróból kint Németországba ki kell fizetni a lakbért, ha ki kell fizetni a közköltséget, ha ki kell fizetni, meg kell vásárolni az ételt, és ha ott élni kell, akár egy gyereket iskolába kell ráratni, akkor a 2000 euróból bizony messze nem tud jutni, és innen jön az a számítás, hogy az megfelel a 2500-2800 lejes bérnek itt Romániában.
Egy kedves hölgy is írt SMS-t, és nagyon örvendek, hogy hölgy hallgatónk is bekapcsolódik ebbe a beszélgetésbe. Magdi nevű hallgatónk írja SMS-ben, a minimálbéres alkalmazás nem bevett szokás nagybetűkkel volt, hanem jelen pillanatban is alkalmazásban van a magáncégek 90%-ánál, írja a kedves hallgató. Ezek szerint akkor még nem törlődött el a minimálbéres alkalmazási módszer a magáncégeknél ilyen formán, vajon?
Én nem tudom, nem tudok evidenciaként nyilatkozni ilyen információkat. Természetesen, hogy a pénzügyi minisztériumnál ezek világosan kimutathatóak. Viszont tudjuk mindannyian, hogy ezeknek a problémáknak a megszüntetésére csak törvényeken keresztül, ilyen jellegű intézkedéseken keresztül lehet megváltoztatni. Tehát ahhoz, hogy a minimálbéres bevett szokás, ahogy a hölgy is mondta, megváltozzon, ahhoz kellenek az ilyen intézkedések. Amin keresztül belőjük azt a mértékegységet, ami alá nem szabad menni. És innen kezdve a cégnek sem lesz már kifizetődő, hogy a régi bevett szokásokat alkalmazza, hanem igenis rá lesz kényszerítve, most biztos, hogy ezért azok a vállalkozók, akik hallgatnak, nem fognak tapsolni, de biztos, rá lesz kényszerítve arra, hogy a profitjának egy részét, amit eddig ő költötte, azt visszafektesse a munkásaiba, a munkaerejébe, és ott erősítse az embereket.
Hallgató van a vonalban, Jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, kollégám. Hallgassuk meg akkor, hogy milyen kérdéssel, véleménnyel fordul önhöz. Haló, üdvözöljük adásban. Haló, haló.
Szerette.
Jó estét kívánok, hallgatjuk önt. Kihez van szerencsénk? Haló. Na, eltűnt a...
Haló, haló.
Széterben a kedves hallgató, vagy megijedt hirtelen, hogy bekapcsoltuk, vagy nem tudom, hogy mint. Egyéb iránt, ha említette azt, hogy rá kell jön a vállalkozó arra, hogy a munkaerejét, a munkavállalót megtartani csak úgy lehet, hogyha a bérén is igazít állandóan, akkor egy eléggé szorult helyzetben, vagy hogy is fejezzen ki, nem szorult helyzetben, hanem mennyiben lehet egy vállalkozónak összehozni azt a helyzetet, hogy mind a munkaerő bérezését is megfelelő szinten tartsa, és ugyebár technológiainak is, vagy infrastruktúrális álló értékek fejlesztése tekintetében is előrelépjen, mert azért a kettőt összehangolni elég nehéz. Főleg, hogyha árszintet is, termékeinek árszintjét is akarja tartani.
Persze itt ugye azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy ez a viszonyrendszer, amiről már beszéltem, az alkalmazó és az alkalmazott között, ezt a viszonyrendszert is azért világossá kell tenni. Tehát a fizetés sem egy olyan tényező, ami csak úgy jár, csak azért, mert úgy vagyunk, és van egy munkaszerződés két fél között. Tehát a pénzért is cserébe el kell végezni a munkát, és hozzáadott értéket kell teremteni. Tehát van az a helyzet is, amikor ugye a vállalkozó megfizeti az alkalmazottat, viszont az alkalmazott nem teljesít az elvárt szinten, és másik oldalon ott van az a helyzet, hogy Romániában bizony bonyolult az az intézményrendszer, ahol te az alkalmazottól meg akarsz válni. Nem tudod eltávolítani, nem tudod elbocsájtani. Tehát az alkalmazottaknak ilyen szempontból erősebb jogaik vannak, mint sok más Európai Uniós országban. Tehát fontos az, és azt szeretném kihangsúlyozni ezzel, hogy ezt a viszonyrendszert a vállalkozó és az alkalmazott között erőteljesen ki kell alakítani, és mind a két fél kell tudja azt, hogy mit vár a másiktól. mert ha nem, akkor ez egy bonyolult dolog lesz, és elégedetlen lesz mind a két fél, úgy a vállalkozó, mint az alkalmazott. A másik pedig napjainkban a pénz, most hogyha fejlesztésekről beszélünk, az nem feltétlenül kérdés. Tehát rengeteg pénz van a piacon. Most ugye dübörög a gazdaság, a banki hiteleket szinte hajítják az ember után relatíve kicsi kamattal, rengeteg uniós forrás van, ugye olyan befektetői alapok is léptek be a pénzügyi piacra, amin keresztül startupokat vagy már működő vállalkozásokat finanszíroznak. Ugye nagyon sok közbeszerzéseken meghirdetett infrastrukturális munka került meghirdetés az elmúlt periódusban. Én azt látom, hogy főként az építkezési vállalkozások olyan szinten vannak lefedve, hogy kezdik visszamondani a munkákat, mert egyszerűen nincsen kapacitásuk a munkák elvégzésére. Ez azt jelenti, hogyha olcsóbb hitelezés is van, akkor olcsóbb hitelből fejleszteni tudja a technológiáját is cégen belül, tehát az eszközállományt is tudja újítani, ugyanakkor a munka erejének a fizetését is meg tudja emelni, erősíteni tudja.
Itt álljunk meg egy picit, ne arra, hogy szabát folytom önbe, de két hallgató is várakozik. Hallgassuk meg őket, ne tartsuk. Haló.
Oké.
Haló.
Jó estét kívánok.
Jó estét.
Haló.
Ki van a vonalban?
Ön.
Jó estét kívánok, én Károly vagyok. Nekem van egy vállalkozásom 85 alkalmazottal.
Igen.
És ezek az alkalmazottak nagyon rég már nem a minimálbéren vannak, tehát megkapnak egy becsületes fizetést. Most a kérdésem nekem az, hogy engem, mint vállalkozó, kivéd meg attól, hogy a munkakönyves, orvosi vizsgás, betanított alkalmazott 3 órára kell jöjjön munkába, és 2:30-kor SMS-t ír, hogy ne várjatok, elmentem Németországba. Tehát ilyen esetben ki fogja nekem a másnapi kenyeret megsütni, mert sütőiparról beszélünk. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy mikor jön el az az idő Romániába, amikor nem csak minket, aki hivatalosan dolgozunk, adóztatnak, hanem elindulnak szépen a város egyik szélén, fogorvos, borbét, mindenkit szépen megadóztatnak, hogy az államkasszájába ez a hiány szűnjön meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük, Károly, egy kicsit türelmét kérjük, majd a szenátor urat megkérem, hogy azután válaszoljon erre a felvetett problémára, és mint a másik hallgatót is meghallgattuk, hogy ne tartsuk vonalban, ha beleegyezik, szenátor úr. Haló? Haló?
Igen, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Üdvözlőjük István!
Nekem itt hallgat van a műsort, az a megjegyzésem, hogy itt már aki jó munkát végez, felelősség teljes munkát végez, azt meg is fizessük. Itt azzal van a baj, akik itthon maradtak, nem akarunk megsérteni őket, de viszont nagyon gyenge teljesítménye, várják, hogy olyan béreket kapjanak, mint aki jó véget. Mi középvállalkozások vagy kisvállalkozások nem tudjuk azt a szervezést biztosítani, hogy mindenki utána álljunk, betanítsuk és felelősségre vonjuk. Nem is akarnak, inkább nem is dolgozik. Tehát ezzel nem kis probléma van, mert aki dolgozik, azt meg tudjuk fizetni. Köszönöm.
Fel van adva a labda, tisztelt szenátor úr, parancsoljon.
Jó, hát akkor az elsővel kezdenénk. Persze garantálni azt, hogy valaki beküldi az SMS-t, hogy bocsánat, hónaptól elmentem külföldre, ez elég bonyolult. Most a napokban volt alkalmam beszélgetni egy tisztelt úriemberrel, akit úgy hívnak, hogy Péter Kastélián, létre akarják hozni Romániában a duális képzés intézményét. Most nemrég volt nálunk a parlamentben a törvény, ami pontosan arról szólna, hogy a szakiskolák esetében erőteljesen a szakmunkás képzést újraindítsák duális rendszerben, és ennek a hatóságnak az lenne a feladata, hogy teljesen feltérképezze az országban a létező iparágakat, és besegítsen úgy a képzésbe, mint a munkaerő szelektálásba is, pontosan azért, hogy a szakmunkás képzés újrainduljon, és ez egy minőségi szakmunkás képzés legyen. Elmondta az úriember, hogy ők Németországból vették a mintát, és Németországban valamikor a 70-es évek folyamán azt döntötték, hogy a duális képzés esetében egy olyan szerződést írjon alá a munkaadó és a munkavállaló, ami úgymond exkluzivitást ad a munkaadónak, tehát ha te kifizetted az iskolát, mondjuk a 14 éves gyerek elkezdi a szakiskolát, és hozzád jön majd dolgozni, akkor kötelező legyen, tehát ne, hogy ne, tiltva legyen a gyereknek, hogy elhagyjon téged, mint cég, nem mehet máshoz dolgozni, vagy hogyha máshoz megy dolgozni, akkor nem tudom, hogy mekkora kártérítést kell fizessen neked. És azt mondták, hogy ezt egy olyan 5 vagy 6 évig csinálták Németországban, és a tapasztalat azt mutatta, hogy ez egy nem volt egy jó út, mert ha szabadon engeded a munkavállalás lehetőségét, viszont te, mint munkaadó, megteremted azokat a feltételeket, hogy egy, jó munkakörülmények, kettő, a fizetés is természetesen arányosan az ő általa elvégzett munkához képest, akkor talán sokkal jobban tudod lojalizálni az alkalmazottat, mintha egyből úgy kezdenéd, hogy elejébe teszel egy szerződést, és azt mondod, hogy na, ezt itt írd alá, és tőlem nem mehetsz el, mert ha elmész, akkor nem tudom, milyen szankciókat kell fizetni. Értelemszerűen törvénybe foglalni kicsit nehéz, vagy olyan intézkedést csinálni a demokrácia világában, hogy garantálja azt, hogy nálad maradjon, ezt nem lehet, vagy ez egy nagyon bonyolult. Éppen ezért meg kell találni a lojalizálásnak azt a módozatát, amin keresztül az alkalmazottak nálunk maradjanak. A másik kérdés az ugye az adóbehajtás. Én tökéletesen egyetértek önnel azt illetően, hogy Románia talán az egyik legrosszabb helyzetben álló ország, ami az illetékek begyűjtését illeti. Bulgáriában csak az ÁFA esetében, ugye mindenki azt mondja, főleg a román többség, hogy Bulgária nálunk egy szegényebb ország. Hát persze, csak ott dolgokat sokkal jobban megszerveztek az elmúlt években, és például Bulgáriában az ÁFA begyűjtés aránya az meghaladja a 82%-ot. Romániában jelen pillanatban 60% körül van. A számítások azt mutatják, hogyha csak az ÁFA-t 80%-ban be tudná gyűjteni az állam, évente 3,8 milliárd euró maradna az államkasszába, és egy nagyon tárgyilagos példával érzékeltessem, minden évben egy Komárnik Brassó közötti autópálya a pénze maradna az államkasszába. A második betelefonáló, ott valójában nem is kérdés volt, hanem egy vélemény, nem? Ha jól emlékszem.
Most megfogott, mert ennyire már én sem emlékszem pontosan, hogy mi is vetődött fel.
De ott volt az is, a lojalizálása valójában a munkaerő, igen, ő arról beszélt, hogy nagyon, tehát hogy gyenge a munkaerő, aki itthon maradt, mert a jó munkaerő az elment külföldre. Ebben is van valóság, viszont az is tőlünk függ, hogy milyen bérezési rendszert építünk fel, és hogyan próbáljuk meg számon kérni az alkalmazottakat. Én mondtam már a beszélgetés elején azt, hogy ezt a viszonyrendszert kell tudni nagyon jól kezelni, mert természetesen a munkavállaló, tehát az alkalmazottnak sem jár alapértelmezetten a pénz. Tehát ő el kell végezni a munkáját, és hozzáadott értéket kell.
Van itt még két SMS, amire feltétlenül röviden kérném, hogy válaszoljon. Azt írja egy másik hallgató hölgy, Mária, hogy a vendéglátóipara is jó volna rátekinteni, mert ott is rengeteg a munka, szintén minimál bérért. Erről keveset beszélnek.
Igen, hát a vendéglátásban ugye ott az a bevett szokás, amit ugye mindenki tud, hogy alacsony fizetéssel alkalmazunk, viszont a jadból úgymond fent tudja tartani magát az ember. Itt a probléma az, hogy...
Ha el nem veszi a tulajdonos tőle, szóval itt megint...
Így van, erre volt egy próbálkozás Romániában, ugye, hogy a 10%-okat, tehát a borra való fiskalizálása. nem sikerült. Én fenntartom, hogy újra kéne kezdeni ezt a kérdést. Nyugat-Európában, bárhol a világon rendesen bankkártyával ki tudod fizetni a borravalót, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén, mert egy, így számon tartható, kettő, meg is lehet adózni. Ugyanakkor a vendéglátásban most lépett érvénybe egy intézkedés, ami 5% áfát fog jelenteni, ami azt gondolom, hogy egy óriási segítség a turisztikában dolgozó vendéglátó, tehát turisztikai övezetekben tevékenykedő vendéglátó egységeknek, ugyanis 5% áfával egy igen konszisztens összeget lehet megtakarítani, amit természetesen vissza lehet és vissza kell fordítani, mert én azt vallom, hogy egy egészséges cégtulajdonos kell foglalkozzon az alkalmazottaival. Nem véletlenül van az, hogy Németországban 100 éves cégek működnek, ahol családról családra átadják, és az alkalmazottak is ott vannak évtizedek óta, mert megbecsülik egymást. És a megmaradt összegből, a megtakarított összegből a vállalkozók vissza kell fektessenek a munkaerőbe.
Pontot kell tegyünk a beszélgetésünk végére, ne haragudjon, lejárt az adásidő. Rengeteg SMS van, és külön kérem a hallgatóktól az elnézést, hogy nem fér most már bele. Viszont engedelmével térjünk vissza erre a beszélgetésre, amint újra egyeztetünk, mert nagyon nagy az érdeklődés a tisztelt hallgatók részéről. Köszönöm szépen, rendelkezésünkre állt, majd még keresem és egyeztetünk, és hamarosan újra akkor megkérem, hogy lépjünk adásba.